többiek is tetszettek. Ugye itt már egy egész komoly életmű van, amit versenyeken és művészeti produkciókon keresztül megnyilvánul. Ugye ez egy nagyon egyenes és sikeres útnak tűnik. A hétköznapokról ugye gyakorolni kell, zenekari próba, és hát gondolom, hogy vannak ambíciók.
A mindennapi gyakorlás szerintem nagyon fontos, és ez igaz, hogy amikor van egy nagy zenekari projekt, arra is fel kell készülni, és a zenekari projekt is sok idő, de megpróbálok emellé minden nap a saját szólóanyagaimat is gyakorolni, vagy kamara projektek. Igen, az a lényeg, hogy minden nap kell csinálni, mert különben.
Milyen lehetősége van egy fiatal zongora művésznek, egy, nem is az, hogy pályakezdő, mert azért most már ön így sinem van, de tehát milyen lehetőségei vannak, hogy koncerteket adjon, hogy kamarázással hogy áll?
Szerencsém van, mert elég sok lehetőségem van kamarából. Most például Kodály Duót fogok játszani a Solti teremben, Balognellával, lesz egy trió esténk is, de például a Fischer Anni Ösztöndi is nagyon sokat segített, hogy tudjak szervezni koncerteket, meg hívtak is. Így a zenekarral együtt szépen összeáll.
Mire készül most, tehát ilyen szóló koncert?
Igen, de most leginkább szólóba versenyre készülök. A Henri Marteau verseny lesz Németországban, és ez a fő.
Az mikor lesz és hol?
Az áprilisban lesz Németországban.
Ők adnak művet, vagy pedig ön azzal megy, amivel akar?
Ez három forduló, és megvan szabva a műsor. Igen, az első fordulóban vannak Paganini, a hegedű verseny a végén.
És akkor tehát, hogy a Paganinitől és akkor kortársak nem, hanem csak a hegedű klasszikusai?
De van egy darab, amit csak a versenyre lett írva, egy Blackford nevű szóló hegedűre írt darab.
Hogy van a klasszikusokkal? Mi szívéhez mi áll közel? Olyan fantasztikus a hegedű irodalom.
Én, amit a legjobban szeretek, az a romantikus korszak, de természetesen klasszikust is nagyon szeretek játszani. Azt valahogy hallgatni jobban élvezem, mint játszani, de szívemhez jobban, szóval közelebb áll a romantikus zene.
Készül szóló karrierre is.
Igen, szeretnék, ha lehet.
No, de hát itt azért ez egy olyan hinterland, itt olyan hátország a zenekar, egy biztonság, nem? Tehát egy közege van, nem?
Igen, és az nagyon meglepett, hogy ez mennyire számít a mindennapi életbe, vagy mennyire szeretek velük dolgozni a zenekarral együtt is. Igen, egy biztonságot is ad, de attól az álmom, az nem tud megszűnni.
Ne is szűnjön meg soha. Remélem, hogy tapsolhatok. Van kedvenc zenemünk?
Hát még mindig a Brahms hegedű versenyt tudnám mondani, pedig tudom, hogy vannak rengeteg szimfonikus darab, ami egyik szebb, mint a másik, de valahogy nagyon kiskorom óta ez.
Köszönöm. Fáradhatatlan Jászai Mari díjas jelmeztervező, érdemes és kiváló művész Tordai Hajni szerkesztésében megjelent a Seffer Judit, a Modern Magyar Jelmeztervezés Megteremtője című kötet az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában. Ez a Szcenika sorozat 7. kötete. Tordai Hajnallal beszélgetek. Hogy született a sorozat, hogy miért font színház, ami egy estén megszületik, egy este élménye mindenki számára, a színész számára is, még a 850. előadása is ugyanannak a darabnak, hogy miért fontos, hogy az a látvány, akik a látványt alkotják, hogy azoknak az alkotása megőrződjék, mert egy csodálatos sorozatról van szó, nagy művészek sorozatáról.
A pályám kezdetén az a mérhetetlen, nem is szerencsének nevezném, hanem csodának, hogy a Márk Tivadar és Forrai Gábor és Makai Péter mellé kerülhettem az Operaházba 20 évesen. Már akkor úgy mondhatom, hogy megfertőződtem a kultúrájuk, a színház szeretetükkel, a művészetükkel, és mérhetetlenül csodáltam a munkásságukat. 11 évet töltöttem az Operaházban, az nagyon sok mindent jelentett nekem, és nagyon sokat kaptam ettől a 11 év munkától és a mellettük való asszisztálástól. Majd utána elkerültem a Győri Színházba, ahol mint fiatal tervező rengeteget dolgoztam, nagyon sokféle munkákat. Ez is nagyon szép időszak volt, volt, mert kevés tervezőnek adatik az meg, hogy a gyerekdarabtól kezdve a musicalen keresztül az operákon át minden műfajhoz hozzányúlhat. Sok rendezővel, tervező kollégákkal, ez csak tapasztalatokat gyűjtöttem, és boldogan éltem. Még nem a Nemzeti Színház hívott tervezni, és ugyan féltem attól, hogy a számomra nagyon kedves zenés darabokat, elsősorban ugye az operákat és a musicaleket ott nem fogok tudni tervezni, de elfogadtam a Nemzeti Színház felkérését, és akkor egy nagyon érdekes folyamat kezdődött el. A Nemzeti Színháznak volt az archívumának a vezetője, Kávási Klára, akivel nagyon összebarátkoztam, és ő tulajdonképpen ott kezdődött el minden. Ő hívta fel a figyelmemet és az érdeklődésemet a magyar színház történetre, a Nemzeti Színház történetére, a nagy színészek megismerésére és a színház látványvilágának a régmúltjára. Míg nem, egyszer csak azt mondta nekem a Ziglódi, hogy volt a Nemzeti Színháznak egy nagyszerű jelmeztervezője, Nagyajtai Teréznek hívták, az archívumból ismertem már a rajzait, hogy kellene az akkor még ugye Várszínház galériában egy nagy kiállítást csinálni, egy életmű kiállítást, már réges-rég Nagyajtai Teréz nem ért, és Kávási Klára segítségével, aki nagyon-nagyon alapos volt, sokkal alaposabb, mint én.
Könyvtáros volt, és éppen egy ilyen kutató, történész.
Nemzeti Színház történész, több könyve is jelent meg az életében. Az ő segítségével összeállítottunk egy kiállítást, ami nagyon jól sikerült, de amellett, hogy nagyon jól sikerült, és amellett nekem egy olyan nagy élményt jelentett ennek a nagyszerű jelmeztervezőnőnek az életébe, és a levelezésébe, és a mindennapjaiba, és a munkamódszereibe, és a stílusába belepillantanom, hogy úgy éreztem, hogy én ezt nagyon jól ismerem, ezt az ember, akivel az életben soha nem találkoztam. Tehát ez az első egy ilyen sikeres kiállítás volt, és akkor egy alkalommal a fiammal a Milánói Scalában néztünk meg egy operaelőadást, amikor az ottani, most divatos néven Sobban megláttam egy sorozatot, ami már nem élő díszletjelmeztervezők emlékére készült, és én ezt kézbe vettem, és láttam, hogy milyen érték ez tulajdonképpen. Olyan művészek, akik, ha nem a múlandó színházművészetnek szentelik az életüket, a tehetségüket, a rajztudásukat, a szellemiségüket, akkor elképzelhető, hogy ha nem is világ, de Európa hírű, vagy igen, nagy hírű festőművészek, vagy szobrászművészek, vagy képzőművészet területén ténykedő emberek lettek volna. Ám így, hogy a színházat szolgálták, átcsaptak az alkalmazott művészetbe, és leginkább ezek a rajzok és tervek az évek során elenyésznek, eltűnnek. Ami marad, azt föl kell kutatni. Nem könnyű feladat ez, és akkor elhatároztam, hogy azoknak a mestereknek, akiknek én hálás lehetek, amivé váltam, én megpróbálok emléket állítani. És így jött először a Márk Tivadar könyv. Amikor Márk Tivadar meghalt, akkor az örökös engem kért fel, hogy feldolgozzam az anyagot, ami megmaradt. Márk Tivadar nagyon becsületesen összegyűjtötte a rajzait, nem dobálta el, meg visszavette a varodákból, amiket leadott, sőt, mi több, amikor kiállításokra készült, akkor újból megrajzolta, és szépen megfestette, és ezt tárolta, tehát majd, hogy nem szinte dokumentált anyagot találtam. Ezt az egész anyagot én beraktam az autómba, többszöri fordulásra a Színháztörténeti Múzeumba és a Széchenyi Könyvtár archívumába kerültek ezek az anyagok, és a Színházi Intézetben találtam társra, Turnai Tíme a személyében, aki értett ahhoz, amihez én abszolút nem értettem, tehát, hogy kell ebből egy, ha nem is könyved, de egy maradandó füzetet készíteni, építeni, alkotni. A fontossága az én szememben egy rövid monográfiának volt, és a rajzok érdekessége és szépsége volt az elsődleges a válogatásomban. És aztán így történt, hogy a Márk Tivadar ugye a kötet után megszületett a Nagyajtai Teréz, utána megszületett a Foglerik, aki szintén nagyon csodáltam, és talán barátomnak is mondhattam az életben, társaságban is többször találkoztunk, és kedveltük egymást. Egész biztos voltam benne, hogy szeretném megcsinálni a Forrai Gábor könyvet, mert egy egészen kivételes díszlettervezőnek és embernek gondolom őt, és utána jött még két kötet, ami nagyon fájó volt, mert nagyon jó barátom volt Gombár Judit, akivel a Győri Színházban egész fiatalkorunktól ismertük egymást, ugye az Operaházból én Markó Ivánt is ismertem, és az egész pályánk szinte egy, bár idősebb volt nálam, de egymás mellett futott, és a Győri Színházban sok évet együtt húztunk le, és tanúja voltam nem csak a Judit elképesztő tehetségének és munkabírásának, hanem az együttes, és Markó Iván tehetségének és kibontakozásának, és az egész együttesnek az életéből és tragikus halálából és tiszteletből csináltuk meg aztán Turnai Tímeával ezt a könyvet, és utána jött egy nagyon furcsa dolog. Ez a magyar színház történetnek van egy nagyon híres és nagyon szeretett tervezője, Seffer Judit, aki egy nagyon különleges ember és egy nagyon nagyszerű tervező volt. Minden díjat és mindent megnyert és elvitt, ám számomra, és hangsúlyozom, hogy számomra egy megközelíthetetlen, és kicsit nem azt mondom, hogy félelemkeltő, de bevallom őszintén, hogy mi tervezők, vagy a nálam fiatalabb tervezők is igencsak tartottunk tőle, ítéletétől, a nyílt beszédétől, a kritikájától, ami egész biztos, hogy jogos volt, és igaz volt, de tudtam, hogy ha már én ezt a sorozatot ott csinálom, akkor nekem kötelességem a Seffer Juditról is, miután soha nem jelent meg róla a könyv, no, de szó, ez is csak egy füzetecske, és miután a Seffer Judit anyaga az egész nem volt örökös, és az egész anyaga a Széchenyi könyvtárba került, én kértem egy engedélyt, hogy ebbe belenézhessek, és amikor elkezdtem ezt az anyagot lapozgatni, akkor és a leveleit olvasgatni, és elolvasni róla nagyon-nagyon sok mindent, akkor kezdtem csak az irgalmatlan mennyiségű, több tízezer, el nem tudom mondani, hogy mennyi, a vázlatoktól kezdve minden anyag oda került ezeket átnézni, és nem tudtam, bevallom őszintén, hogy nem tudtam betelni ennek a tervezőnőnek a nem csak a tehetségével, hanem avval a látásmóddal, ahogy ő a színházat nem csak szerette, hanem a színház egészéről, ahogy gondolkodott. Leginkább ez fogott meg, hogy mennyire ebben élt, és mennyire iszonyatosan fontos volt neki maga a darab mondani valója, a darab egésze, a darab látványa, és ahogy ezt ő papírra tette, ez nem egy jelmeztervezés volt, hanem ez maga a képzőművészeti látásmód egy témáról, egy olyan összművész volt, és ez bizonyíték erre egyébként az összes, a többi könyv, az előzmény, hogy mennyire ezt a művészeti ágat, ami egy, ismét mondom, alkalmazott művészet. Hogy lehet a képzőművészet szintjére emelni úgy, hogy a jelmezeivel a darabot meséli el, a darabot mondja el. Nem véletlen az, hogy nagyon szerettek vele dolgozni a rendezők, annak ellenére, hogy, mint említettem, feltétlenül nem volt könnyű ember, hogy mennyire szerették a színészek, mert amit csinált, abban úgy érezték, hogy teli találat és otthon vannak. Még akkor is, hogyha ő erőszakosan keresztül akarta vinni az akaratát és az elképzelését, és aztán feltehető, hogy rájöttek, hogy segíti őket, és nagyon igaza van. Tehát olyan komplexen közelítette meg a színházat, hogy előtte én bevallom őszintén nagyszerű tervezőket láttam, és dolgoztam, és ismertem, de ilyenfajta elmélyülést, ilyenfajta művészeti színvonalat, és utólag be kell vallanom, akár könnyekkel a szememben is, hogy is ilyen embert, amilyen a Judit volt, hát utólag megkövezem, hogy nem szerettem jobban az életében.
Gyönyörű könyv az az, hogy modern magyar jelmeztervezés megteremtője. Miben volt ő más, mint a korábbiak?
Nem a divatból, vagy a mindenkor divatjából, vagy a ruhafazonjából indult ki, mint ahogy azt előírja a maga a jelmeztervezés tan, hanem a szerep, a színész lelkéből indult ki, és a lelke vetül ki a kosztümökre. Ez egészen biztos. Én sosem beszéltem vele erről. Fogalmam sincs, hogy ez nála tudatos volt, vagy ösztönös. Nekem az az érzésem, hogy ösztönös volt, de akkor ez egy nagyon jó ösztön volt.
Ez egy sorozat. Mi lesz a következő?
Szerettem volna, hosszú terveim vannak. Fehér Miklósnak állok neki, már belenéztem a munkáiba. Szintén a Széchenyi Könyvtárral fogok együtt dolgozni. Burda Zita kutatóval nagyon jól dolgozunk együtt. Az fogott meg a Fehér Miklós munkáiban, hogy annyi érzelem és líra van abban azokban a díszlettervekben, amiket átnéztem, hogy ezt szeretném közreadni. Meg fogom látni majd, hogy nincs túl sok anyaga sajnos. Idáig nem használtam fotókat, de most arra gondoltam, hogy színházi fotóst fogok megkeresni, aki csinált a díszleteiről, és avval fogom pótolni azt a hiátust, ami az ő anyagából hiányzik. Igen, hogy teljes legyen a kép. Igen, most a Fehér Miklóssal fogok foglalkozni, és akkor aki díszlettervező volt, és utána minden bizonnyal Csányi Árpival, akivel elég sokszor dolgoztam együtt, és nagyon-nagyon jó díszlettervezője volt a Nemzeti Színháznak.
Ezek a kötetek vannak születőben. Tordai Hajni mivel foglalkozik még?
A tervezést már igen keveset vállalok, ha nem is csak azért, mert igen sokat kell futni utána. Most sokkal nehezebb. Valamiért az árubőségben mégis úgy látom, hogy sokkal nehezebb olyan anyagokat, olyan kellékeket beszereznem, ami régen valahogy az Ecserin vagy bárhol sokkal könnyebben ment. Fiatalok is a fiatalokkal szeretnek együtt dolgozni. Egy-egy tervezést azért nagyon ritkán még elvállalok, de elsősorban ugye a kötetek foglalkoztatnak. Ezen kívül...
Tanítás. Át lehet ezt adni?
Megpróbálom átadni. És eddig voltak olyan gyerekek, a tanítványok az egyetemen, akik ráharaptak arra a stílusra vagy világra, amit én képviselek. Voltak, akik nem. De ez így van rendjén. Igen, Balázs Zoltán, akit ismerek nagyon régen a Nemzeti Színház és stúdiós korától figyeltem ennek a fiatal embernek az érdeklődését, és érdekes, hogy ő keresett meg engem, azaz tartottuk némiképp a kapcsolatot, és most egy aktívabb időszak jött el az életünkben, és összehozott az a Gombár Juditnak a szeretete is. Ő is nagyon tisztelte és szerette Juditot, és ennek kapcsán ő is úgy lát, hogy én talán egy kicsit az a fajta világ vagyok, ami a Judit volt, és két dolgot is terveztünk. Az egyik az, hogy meghívott tanítani a Pécsi Egyetemen a rendező osztályába elsősorban ugye a Szenikával kapcsolatos dolgokat az én látásmódomon keresztül. A másik pedig, amiben örömmel vettem részt, lelkesen, az tervez egy Gombár Judit alapítványt, aminek most tesszük le az alapját, az alapköveit, ami a fiatal díszlet és jelmeztervezők észrevételét, vagy olyan megbecsülését hivatott díjazni minden évben a...
Többféle lehetőség van az alkalomhoz.
Tehát ebben borzasztóan támogatom, és szívesen veszek benne részt.
Te küldetésed, amit a színház ügyben a kiállításokról. Régen a Nemzeti Színházban még volt, a Cikurádban volt kiállítás, Poszton is, és ugye voltak, és az országos nagyon sok kiállítást volt vidéken, amit rendeztél, nem?
Igen, a kiállítások kezdődtek ugye ebben a bizonyos Nagyajtai Terész kiállítással, és akkor a Nemzeti Színházban is a Kövesi Klára nagyon rajta volt azon, hogy a nagy színészeknek, a nagy rendezőknek, többek között a Sefer Juditnak is, még akkor élt a Judit, voltak kiállításai, ezeket együtt megcsináltuk. És akkor én teljes mellszélességgel bekapcsolódtam Nemzeti Színházon keresztül is a Posztnak a kiállításában, még Jordán előtti posztban is dolgoztam, és akkor egyszerre ugye rengeteg anyag volt a kezembe, tehát a Nemzeti Színházban rengeteg mindent tudtam kiállítani. Mindent a Klára a kezem alá dolgozott. És egy-egy poszton először talán csak 3, aztán 4, aztán 5, aztán egyre népszerűbbek lettek ezek a kiállítások, és akkor a tervezőknek is csináltam, a Rátkai Erzsinek is csináltam, a Szakács Györgyinek is csináltam kiállítást. A színházi szakmáknak, háttérszakmáknak csináltam, a kalaposoknak, a maszkosoknak cipőkiállítást csináltam. Már tulajdonképpen nem is tudom, ezek borzasztó élvezetes dolgok voltak. Mindig találtunk olyan színészt, akinek valamiféle születésnapja, vagy átadója, vagy a Bodrogitól kezdve, és akár csak egy kis sarkot, és az helyet adott egy ottani beszélgetés sorozatnak. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon élvezetes kiállítás volt. Egészen ment addig, ameddig a Jordán volt ott az egésznek a vezetője, és utána már ez a dolog összeomlott.
De hát ez egy nagy hiány.
Szerintem óriási hiátus, és egy nagy szakmai összetartó erő volt az egész Pécsi Színházi Fesztivál.
Köszönöm. Texis a Babilon dosszié, Meyerburg új darabja és Gallo Olga lágernaplója, az Orlai produkció új bemutatói. Az Ex ez egy kortárs német darab, bármelyikünk párkapcsolatáról szólhat. Dömötör András rendezi, és Járó Zsuzsa, Péter Kata és Ruf Milán a szereplői. Február 22-e, 27-e, március 6-án, 18-án és 24-én lehet látni ezt az előadást. Fullajtár Andrea nagymamája lágernaplóját és kádárkori levelezését viszi színpadra. A Gallo Olga lágernaplójában. Ez a Babilon dosszié Fullajtár Andrea bemutatója, és ő a saját nagymamája, Gallo Olga sokáig kiadatlan második világháborús lágernaplójából és kádárkori levelezéséből szerkesztett egy darabot, most végső formájában állítja színpadra. Solt Robert dramaturggal és Lelkes Boton zeneszerzővel és Szabó Máté rendezővel. Az előadás az Orlai produkció berkeiben a Bálint házban lesz látható, emellett vidéki és külföldi turnéra is indul. Pálffy György torontói Nemzetközi Filmfesztivál platform különdíjas filmjével a Tyúkkal indul a 45. magyar filmszemle. A magyar film közel ecsetes ünnepe a hagyományokhoz híven egy filmpremierrel nyitja meg újra a kapuit. Február 2-án láthatták a Corvin moziban Pálffy György új filmjét, a Tyúkot. A 45. magyar filmszemle számos vetítése után a Corvinban és az Inga Kultúr kávézóban közönség találkozókkal, beszélgetésekkel várja nézőket. A Corvinban találkozni lehet többek között Gárdos Péterrel, Ónodi Eszterrel, Töröki és Orsolyával, Herendi Gáborral, Olasz Renátóval is. A filmek utáni beszélgetésekről bővebb információ a filmek adatlapján található. A hatnapos eseményen számos olyan szakmai beszélgetés lesz, amely kifejezetten a filmes szakmának a szakmáról szól. Lesz például rendezői kerekasztal, könyvemutató, beszélgetés a forgatókönyvírásról, videoklippekről, dokumentumfilmezésről. A 45. Magyar Filmszemre február 2. és 8. között a Corvin moziban vár szeretettel minden filmbarátot és filmrajongót. Van a Filmszemlének hivatalos honlapja, a Facebookon és az Instagramon is ott van. Süllyedő népek, a Jelen Archívum dokumentumfilmje, mesél a személyes és családi fotó archívumodról a Néprajzi Múzeum dokumentumfilmjében. Megnyílt a jelentkezés a Néprajzi Múzeum készülő dokumentumfilmjében való szereplésre, amely tavaly indult Jelen Archívum elnevezésű közösségi fotó és történetgyűjteményhez kapcsolódik. Van kedved megmutatni a családi fotókat? Mi kerül ki a falra és mi rekedt a cipős dobozban? Mesél róla a múzeum dokumentumfilmjében. A filmet a Néprajzi Múzeum közösségi fotó és történetgyűjteményéhez kapcsolódóan Kárpáti György Mór filmrendező készíti, témája a privát fotógyűjtemények és a fényképekhez kapcsolódó emlékezet. A múzeum olyan jelentkezőket vár, akik szívesen bemutatnák az 1990 és 2000 közötti képekből álló családi fotóarchívumokat, elmesélnék a képekhez kapcsolódó történeteket. Jelentkezési határidő február 15 éjfél, és ez a Néprajzi Múzeum honlapján lehet az űrlap kitöltésével. Önök Józsárnos műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.
Bár tudom, sosem jöttél el, és egy távoli utcába. Talán sok fény és lámpa ég. Álom autóban rád várnak, vissza se nézel már ég. Szép Júlia, szép Júlia, talán már rád sem ismernék. Szép Júlia, szép Júlia, maradj hát mindörökre szép. Szép Júlia, szép Júlia, talán már rád sem ismernék. Mindörökre szép.